Ami Urunk Jézus Krisztus nevében köszöntöm a testvéreket szeretettel, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd igazság. Kedves testvérek, ma az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részéből hallgassuk Isten beszédét. Ez a 27. ez egy testes fejezet, úgyhogy válogatott verseket olvasok ebből. Pált fogolyként Rómába viszik, hajótörés és menekülés a fejezetnek a címe. Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, belhogy a bőjt is elmúlt immár, inti Pál őket, ezt mondván nekik. Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történnie hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatának, másnap a hajóterhet kihányták, és harmadnap tulajdonkezeikkel hányták ki a hajó felszerelését is. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal most arra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állt Istennek angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok is. Ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell neked állanod, és imé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondotta. Mikor pedig ezeket mondá, kenyeret vett kezébe, hálákat adott Istennek minnyájuk előtt, és megtörvén kezdte enni. Felbátorodván pedig minnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot, valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy házadban lehetünk, köszönjük, hogy semmilyen akadálya nem volt annak, hogy ma eljöhessünk ide. Szeretnénk úgy állni előtted, ahogyan kell, hogy azért jöttünk most ide, hogy megtudjuk, hogy mit üzen az igehirdetőn keresztül az Úr. Szeretnénk megérteni most akaratodat. Imádkozunk, Úr Jézus, hogy add át azt nekünk, amiért ide hívtál, és amit elkészítettél. Látatlanban is köszönjük neked. Hálás a szívünk azért, hogy már most az alapigéből érezhetjük, hogy Ura vagy szeleknek, viharoknak, tengernek, hajónak, életünknek, mindennek. Köszönjük neked, hogy hatalmas Istenünk vagy. Kérünk, Urunk, hogy vedd el az érzékelésünkből az akadályokat. Segíts, hogy tapasztaljunk meg téged valóban Istennek, élő Istennek. Segíts, hogy lássunk téged valóban nagynak. Segíts, hogy halljuk a hangodat. Kérünk, Urunk, hogy sötétségünk burkát, süketségünk falait, önmagunkba zártságunk, kevésségünk, gőgünk, erősségeit ronsd le most bennünk, és kérünk, hogy szeress, mint sajátodat, szeress magadhoz bennünket. Áldj meg most igéddel, szent lelkeddel, világosságoddal. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, a 27. rész 22., 23. és 24. verseiből. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert az éjjel mellém állott egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Kedves testvéreim, mindnyájan tudjuk és tapasztaltuk már, hogy a krízis helyzetekben látszik meg igazán, hogy mi van az emberben. Egy-egy nehézségben, betegségben vagy vészhelyzetben mutatkozik meg, hogy mi is a fontos, mi az, ami igazán értékes. Nemrég olvashattunk egy napi áhítatos könyvben egy kis történetet, amely arról szólt, hogy a Titanic süllyedése közben egy gazdag nő már éppen a mentőcsónakban volt, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a vízre, de még eszébe jutott, hogy az ékszerei bent maradtak a kabinban. Gyorsan kiugrott a csónakból, megtett néhány lépést, és elhaladt éppen az ebédlő mellett, és látta, hogy ott az asztalon van néhány darab narancs. És nem sokat gondolkozott, fogta, zsebrevágta, és visszament a csónakba, és így maradt életben. Néhány pillanat alatt átgondolta, hogy mi is az igazi érték abban a helyzetben. Hogy valóban szüksége van-e neki azokra a kincsekre, azokra az ékszerekre, mi az, ami fontos. Mi az, ami értékes? Hát az élete, és az életben maradáshoz abban a pillanatban az a néhány narancs is fontos volt, hogy legyen ereje. És nem kellett ezen sokat gondolkodnia. A Bibliából felolvasott történetben is megláthatjuk, hogy mi van igazán az emberben, hogyan válnak addig nagyon értékesnek vélt dolgok pillanatok alatt értéktelenné. Amiért az emberek küzdöttek, harcoltak, dolgoztak, taposták egymást, az egyik pillanatról a másikra értéktelenné válik olyannyira, hogy sokszor saját magunk dobjuk ki ezeket az életünk hajójából. És csak a valódi érték, az igazán értékes dolog az, ami megmarad. Azonban ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi az értékes és mi az értéktelen, mi az, ami fontos, ahhoz néha egy-egy viharra van szükség, hogy elváljon az értékes az értéktelentől, a lényeges a lényegtelentől. A mai ige alapján vizsgáljuk meg, hogy Isten hogyan használja életünk viharait arra, hogy az igazán fontos dolgokkal törődjünk, és hogyan lehet ebben a történetben Pál apostol példa előttünk, hogy mi hogyan kezeljük az életünk viharait. A történet előzményeiről szeretnék először néhány gondolatot elmondani. Tudjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv előző fejezeteiből, hogy Istennek nagyon határozott terve van Pál apostollal. Az a terve, hogy eljusson magához, a császárhoz, aki ekkor Néró volt, eljusson az akkori világbirodalom Róma fővárosába, ahol több mint 1 millió ember élt, és elmondja nekik a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Az is nagyon érdekes, hogy Istennek ugyan ez a konkrét terve Pállal, mégis ezt olyan érdekes módon valósítja meg, hogy Pálnak fogságba kell kerülnie, hogy eljuthasson Rómába. Elindulnak Cézáreából, ahogy hallhattuk az igéből, egy Julius nevezetű százados vezetésével, és a hajón vannak kereskedők, vannak utazók, és vannak rabok, és a rájuk vigyázó katonák. Azt is tudjuk, hogy akkoriban nagyon nehéz volt keletről nyugatra haladni a földközi tengeren, mert éppen nyugati irányú szelek fújtak, és éppen ezért mindig szembe-szélbe kellett hajózniuk, és ezt is olvashatjuk az igében, hogy jöttek az akadályok, jöttek a szelek, először nem olyan nagy szél, hogy vihar lett volna, csak éppen lassan tudtak haladni. Ez is olyan érdekes, hogy noha Istennek a terve volt ez, hogy Pál eljusson Rómába, mégis jöttek akadályok. Sokszor azt gondoljuk hívő emberként, hogyha valamire Isten felszólít, valamit Isten megértett velünk, hogyha valamerre küld, akkor majd minden simán fog menni. Nem, ebből a történetből is látjuk, hogy jönnek akadályok. Ugyanúgy, mint ahogy a galileai tengeren utazó tanítványok életében is jöttek a szelek, jöttek az akadályok, pedig maga Jézus küldte át őket a túlpartra. Pál apostol, noha nem volt hajós ember, de mivel olvassuk egy másik helyen, hogy 3 hajótörést is túlélt, nyilván volt tapasztalata a tengeri utazásban. Azt tanácsolja a századosnak, aki tulajdonképpen vezetője ennek a csapatnak, hogy maradjanak Krétán, mert az ősz beálltával a viharos idő miatt nem biztonságos a közlekedés. És ezután olvassuk ezt, amit a 11. versben is hallhatunk a lekcióban. A százados inkább hallgatott a hajó tulajdonosra és a kormányosra. Ma úgy mondanánk őket, hogy a szakértőkre. Nem ismerős ez nekünk a saját életünkből? Nem vagyunk mi is sokszor így, hogy inkább hallgatunk a szakértőkre, mint a józan észre. Inkább hallgatunk a saját elgondolásainkra, vágyainkra, a korszellemre, inkább igyekszünk beállni az éppen uralkodó szél irányba, és követjük a széljárást, más embereknek a véleményeire hallgatunk és adunk, sokkal inkább, mint az Isten egyértelmű parancsára, egyértelmű utasítására. Az a kérdés, kedves testvéreim, ez alapján, az ige alapján, amit először át kell gondolnunk a magunk csendességében, hogy mi kire hallgatunk, kinek hiszünk inkább, kire hallgatsz és kihez igazodsz, amikor döntéseket kell hoznod az életedben. Aztán olvasunk egy érdekes gondolatot a 13. versben, amikor azt gondolták, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindultak, de nem sokára viharos szélvész csapott le oda. Milyen érdekes ez a gondolat. Feltett szándékuk urai. Sokszor vagyunk mi is ilyenek. Makacságban, az önfejűségben az ember sokszor elbizakodottá válik. Azt hisszük ilyenkor, hogy urai vagyunk a helyzetnek. Hogy minden úgy történik, ahogy mi elterveztük, ahogy mi elgondoltuk, minden úgy halad. Azt hiszik ezek a tengerészek is, hogy ők irányítják ezt a hajót, és sokszor mi is azt gondoljuk naívan, hogy mi irányítjuk a saját életünket. És sokszor a felfuvalkodott, Istentől elfordult ember magában bízik, és azt gondolja, hogy senki és semmi nem állíthatja le, nem terelheti el. Nem ismerős nekünk is ez a helyzet? Nem voltunk már mi is hasonló helyzetben, amikor elgondoltunk valamit, elterveztünk valamit, Istent ugyan nem kérdeztük róla, és elindultunk egy irányba. És érdekes módon ilyenkor valami vagy valaki mindig beleszól. Áthúzza egy vonással a számításainkat. És itt is ez történik a történetben. Jönnek az akadályok, jönnek a viharok. És ilyenkor kezd el az ember gondolkodni, hogy vajon jól döntöttem-e? Jól döntöttem-e, hogy Isten nélkül döntöttem? Jó irányba indult-e az életem, jó irányba kormányoztam-e életem hajóját? Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy néha Istennek a mi életünkben is viharokat kell használnia arra, hogy egyáltalán észrevegyük őt. Sokszor annyira el vagyunk foglalva a magunk kis dolgaival, a világ sodrásával sodródunk mi is, gyűjtögetünk magunknak, ápolgatjuk magunkat, próbálunk e világi örömöket keresni, és nem veszük észre, hogy Istennek lehet, hogy valami más terve és célja van az életünkkel. Isten néha ezért enged meg viharokat, ezért enged meg fájdalmat, betegséget, gyászt, ezért enged meg próbákat és problémákat, hogy végre észrevegyük, hogy ő ott van, és hogy neki terve van az életünkkel. Éppen a pénteki ifjúsági órán mondtam el azt a történetet, amit néhány évvel ezelőtt olvastam, hogy az Egyesült Államokban, amikor volt az a bizonyos Katrina hurikán, akkor egy hatalmas hirdető tábláról, mint minden általában könnyen mozdítható dologról, leszakította a felső plakátokat, az óriás plakátokat. A legalsó plakát maradt csak rajta ezen a hirdetőtáblán, amin fekete alapon fehér betűkkel a következő felirat volt olvasható. Beszélnünk kell, aláírás Isten. És milyen érdekes, hogy amikor jött ez a természeti katasztrófa, mindent elvitt. Mindent, ami rárakódott az Isten üzenetére, csak ezt az egyet nem. Azt, hogy beszélnünk kell. És igen, Isten beszélni akar velünk is, itt is, most is, és az életünk minden helyzetében, minden életkörülményünk között. És néha ehhez viharokat használ, hogy ráfigyeljünk, hogy őt kövessük. Aztán a következő versekben olvashatjuk, hogy olyan nagy volt már a vihar, annyira kétségbe estek, hogy mindent kidobáltak a hajóból. Minden értéket, minden olyan dolgot, amit alapvetően ez a hajó szállított, megszabadultak még a hajó felszerelésétől is, csak hogy az emberi életet menteni tudják. Igen, ilyen krízis helyzetekben átértékelődik minden. Amiért talán annyit küzdöttünk, dolgoztunk, aminek birtoklására annyira vágytunk, értéktelenné válik, és néha magunknak kell belátnunk, hogy ki kell dobnunk ezeket az életünk hajójából. A viharban meglátszik, hogy kiben mi van, elválik a hamis az igaztól, az értéktelen az értékestől, a múlandó az öröktől. A viharban az emberi elgondolások, az emberi dicsőségvágy, hiúság, önbizalom, nagy mellény egyszer csak eltűnik. Eltűnnek és elhalkulnak azok a gondolatok, hogy ó, megy ez Isten nélkül is. Hirtelen rájön az ember, hogy nem megy Isten nélkül. Minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, ezt írja Lukács. Minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Istennek minden emberi megfontolást, okoskodást, hamis bölcsességet és hiúságot és emberi reménységet le kell rombolnia, hogy végre egyedül benne reménykedjünk. Olyan jó lenne, hogyha eljutnánk oda magunktól is, és nem kellenének ilyen viharok, hogy elkezdjünk végre Isten felé fordulni, végre Istenre nézni, végre Istenben reménykedni. Isten nagyon sokszor ezért veszi el az emberi kapaszkodókat, hogy hitünk kezeivel egyedül belé kapaszkodjunk, és rábízzuk magunkat. És olyan érdekes látni ezt a kontrasztot, hogy amikor elvész az emberi reménység, amikor megszűnik az emberi okoskodás és magabiztosság, amikor megszűnik annak az értelme, hogy Isten nélkül bármit is lehetne tenni, akkor megjelenik az élő reménység. Akkor megjelenik az igazi reménység, ami átível viharokon, átível emberi korszakokon és életkorokon, élettartamon, és örökké való reménység. Megszólal Pál apostol. Olyan jó azt látni, hogy ő nem sértődik meg, amikor előzőleg leintették és nem hallgattak a tanácsára. Olyan jó látni, hogy ő is ott küzd velük végig a viharban, és ott van velük, és most itt kiáll a színre, nem bujkál, felvállalja azt, hogy ő kicsoda, hogy kinek szolgál. Nem úgy, mint annak idején az Ószövetségben olvassuk Jónást, ugye, aki bujkált, aki Isten elől menekült, aki átokká lett a hajózók számára, mert miatta jött a vihar, áldássá lett éppen Pál apostol ebben a történetben. Mindannak a kételynek és félelemnek ellenére, ami a szívetekben van, mondja az apostol, és annak a nagy viharnak az ellenére is, ami körülöttetek tombol, jó reménységgel legyetek. És hogyha magunkban nézünk, vagy a környezetünkre nézünk, a körülöttünk tomboló viharokra, vagy a saját életünk viharaira, mi is elcsüggedhetünk, de nekünk is szól az Isten igéje, hogy ne ezekre nézzünk, hogy legyünk mindezek ellenére jó reménységgel. Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent ez a jó reménység, mit is jelent az az alap, amiről itt Pál apostol beszél, amire érdemes építenünk, tisztáznunk kell, hogy mit ért a Biblia reménység alatt. Hiszen egészen mást jelent a bibliai reménység fogalom, mint a világi értelemben vett reménység. Sokszor mondják, amikor már emberi segítség lehetetlenné válik, hogy már csak reménykedni lehet. Vagy a remény hal meg utoljára. Pesszimistábbak mondják, de az is meghal. Ugye? És sokszor hívő emberektől is megdöbbentő hallani, hogy már csak imádkozni tudunk. Már csak imádkozni tudunk. Hát ez a legnagyobb fegyvere a hívő embernek. A tanítványok nem azt kérték Jézustól, hogy segíts nekünk ördögöt űzni, vagy taníts minket halottat feltámasztani, hanem azt mondta, hogy taníts minket imádkozni. Mert látták, hogy Jézus olyan személyes, olyan belsőséges kapcsolatban van az Atyával. Akkor nem kellene nekünk sokkal komolyabban venni az imádság erejét és fegyverét, és élni vele, és harcolni vele? Nem csak egy-egy esti imát megküldve a menny felé, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, hanem imádkozni, amikor viharok vannak,
amikor harcok vannak, amikor támad a sátán, amikor elcsüggedünk, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, amikor megromlanak emberi kapcsolatok, amikor gyász vagy betegség van az életünkben, vagy amikor csak felkelünk, vagy járunk az utcán, vagy hálát adhatunk a napsütésért, olyan jó lenne, hogyha élő közösségünk lenne Istennel, és élő ima életünk lehetne. Tehát a reménység, a bibliai értelemben vett reménység nem bizonytalan. Nem olyan, mint amit a költő megfogalmaz, hogy csalfa, vak, remény. Mert a keresztény reménység azért biztos, mert Isten szavára, Isten igéjére alapoz. Hiszen Isten azt mondja, reményteljes jövőt készítek nektek. Az élő reménység azért biztos, mert egy élő személy az alapja, Jézus Krisztus. Nem valamilyen tárgy, nem valamilyen ideológia, eszme, vagy egy másik ember, mert ezek mind múlandóak. A keresztény reménység azért élő reménység, mert az élő Jézus Krisztusra alapoz, és az élő Jézus Krisztusba kapaszkodik. Mi tehát az örömhír a viharban hánykolódóknak? Azt mondja az apostol, csak a hajó vész el, de mindenki életben marad. Mondhatjuk úgy is, csak a karosszéria vész el, a lényeg, a lélek megmarad. És kedves testvéreim, fontos ezt egy kicsit más szemszögből is megvilágítanunk. Hiszen ha elvonatkoztatunk ettől a konkrét történettől, azt kell látnunk, hogy a halál is erről szól. Van egy hajó, a testünk, amiben utazik a mi lelkünk. A karosszéria, a külső, ez megsemmisül, jönnek ugyan az életnek kisebb-nagyobb viharai, amiket átvészelhet, de el fog jönni egy utolsó nagy vihar, amiben megsemmisül ez a test. De a lélek az örök létre van teremtve. Az a kérdés, hogy ezt az örök létet hol fogjuk tölteni? A mennyben-e, az Istennel való örök szeretett közösségben, vagy a pokolban Istentől elzárva? A karosszéria, a külső az egyre romlik, míg teljesen tönkre megy, de a lélek örök. És itt megint fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami igazán értékes. Mert mi sokszor a külsőt toldozgatjuk, foldozgatjuk. Sokszor a külsőre helyezzük a hangsúlyt, arra fordítunk minden erőt, energiát, pénzt, figyelmet, ápolgatjuk, szépítgetjük, tápláljuk, gyűjtögetünk neki, csak hogy nem ez, ami örök, hanem a lélek. És vajon törődünk-e annyit a lelkünk egészségével, mint a testünk egészségével? Odafigyelünk-e annyira a lelki táplálékunkra, mint amennyire megválogatjuk, hogy milyen testi táplálékot viszünk be a szervezetünkbe? Mire is kell igazán az időnket, az energiáinkat, a figyelmünket fordítani? Vajon nem a lélek ápolására, az örök életre való táplálásra? És persze nem szabad elfeledkezni a testünkről sem, hiszen az a Szentlélek temploma, hogyha keresztjének vagyunk. Megvan a felelősségünk a testünk felé is. De értsük és lássuk a lényeget, hogy tudjunk értékes és értéktelen, hasznos és haszontalan, igaz és hamis között különbséget tenni. A reménység alapja, amit Pál apostol itt elmond a 23. versben, az éjjel mellém állt az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok is. Hogy mondhatja Pál a vihar közepén, a nagy szelek és a tenger hullámzása közepette, hogy jó reménységgel legyetek. A reménységének alapja az Isten szava, hogy Isten megszólította őt, és ezt az üzenetet neki tovább kell adnia. Olyan érdekes, hogy itt elmondja, rögtön ezzel kezdi, hogy akié vagyok, és akinek szolgálok. Tudja, hogy ő nem Rómához tartozik, nem ehhez a hajóhoz tartozik, hanem az élő Istené az élete. És addig van életben, amíg az Isten életben tartja őt. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, a kérdést, hogy mi kihez tartozunk. Kié az életünk? Kié az életünkben a tulajdonjog? Kié az életünkben a használati jog? Mi kihez tartozunk? És az Istenhez való tartozást az bizonyítja Pál apostol életében, hogy ő Istennek szolgál. Van következménye az Istenhez tartozásnak, van következménye annak, hogyha valaki keresztjén, van gyümölcse annak, hogyha valaki keresztjén. Az Istennek való szolgálat. Látszik-e hogy életünkön, a mi szolgálatunkon, hogy Istenhez tartozunk, hogy istenéi vagyunk? Meglátszik-e ez a gondolkodásunkon, a szavainkon, a tetteinken, az emberi kapcsolatainkon, a viselkedésünkön? Azt látjuk tehát, hogy az élő reménység az, ami megtart. Ez a reménység a Jézus Krisztusba vetett remény, erre hívja fel Pál apostol is a figyelmet. Azt látjuk, hogy amikor minden romba dőlni látszik, amikor úgy tűnik, hogy minden elvész, akkor egyetlen biztos pont van ebben a viharban is, az Isten maga, az ő terve, az ő akarata. És azt látjuk, hogy az ő terve mindenképpen célhoz ér és megvalósul, Pál el fog jutni Rómába. Azt mondja neki Isten, ne félj, mert a császár elé kell állnod. És milyen jó, hogy megerősíti Isten nem csak Pál hitét, hanem ezeknek az embereknek is a hitét, akik vele együtt utaznak. Nem kell félnie, mert Isten kezében van, Isten kezében van a többiek élete is, és a rávaló tekintettel rajta kívül még 275 ember megmenekül. Az a filmrészlet jutott ennek a az igének kapcsán eszembe, amikor a Ben Hur című filmben elmondja a konzul, akit kimentett Ben Hur a tengerből, miután megnyerték a tengeri csatát, így tesz bizonyságot, hogy azért, hogy téged megmentsen, a te Istened győzelemre vezette az egész római flottát. Igen, kedves testvéreim, lehet áldás a hívő ember mások életében és mások számára. Egyetlen emberért egész népek, családok, nemzetek, országok, városok maradhatnak meg, és áldathatnak meg az ő hitéért, az ő hűségéért. És olyan érdekes látni, hogy Isten Pál apostol személyét arra használja, hogy megmentse ezeknek az embereknek az életét. Megengedi a vihart, megengedi a nehézséget, a próbát, nem nagy hókusz-pókusszal csendesíti le a tengert, megtehette volna Pál, hogy ugyanúgy, mint az Úr Jézus lecsendesíti, de nem a maga érdekeit tartotta szem elől, nem a saját dicsőségét akarta növelni, mert tudta, hogy Isten dicsősége a viharban és a vihar ellenére is meg fog látszódni. És azt látjuk ebben a történetben is, hogy ami nem pusztít el, az erősebbé tesz. Hiszen a vihar, az életünk viharai tisztít és edz, és valóban megláthatja velünk, hogy mik az igazi értékek. Az életünk viharai nem csak arra alkalmasak, hogy közelebb vigyenek Istenhez, hogy végre észrevegyük, hogy végre imádkozzunk, hogy végre segítségül hívjuk, hanem arra is alkalmasak ezek a viharok, hogy a ballasztokat végre elengedjük, hogy levágjuk magunkról azokat a terheket, azokat a bűnöket, azokat a kötözöttségeket, azokat a rossz szokásokat, amelyek Istentől elválasztanak, amelyek nehezítik az ő útján való haladást. A viharra tehát az életünkben ne úgy tekintsünk, mint valami szörnyű rossz dologra, hanem egy olyan dologra, amelyben megmutatkozhat Isten hatalma, Isten dicsősége, amely közelebb vihet hozzá, ami tisztíthatja, edzheti és erősítheti az életünket. Azt mondja itt az angyal Pálnak, és íme Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Milyen szép ez a kép. Isten Pálnak adta ezt a 275 embert. Kik azok, akik velünk hajóznak, kedves testvéreim? Azok, akik ott ülnek most mellettünk a padban, akikkel megosztjuk az otthonunkat, akikkel együtt reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk. Azok hajóznak velünk, akik velünk vannak a munkahelyen, az iskolában, akikkel együtt utazunk. Azok hajóznak velünk, akik a mi családtagjaink, és ezeket Isten mind-mind ránk bízta. Így tekintünk-e vajon rájuk, mint ajándékok? Úgy tekintünk-e a főnökünkre? Úgy tekintünk-e a mellettünk ülő emberre? Úgy tekintünk-e egy szomszédunkra, hogy ő ajándék? Úgy tekintünk-e a testvéreinkre, férjünkre, feleségünkre, édesanyánkra, édesapánkra, mint Istentől való ajándékra? És hogy azért adta őket nekünk, hogy őket szemlélve, velük kapcsolatban lévén Istent dicsőítsük. És vajon bennünk is ott van-e az a mentő szeretet, az a missziói felelősség, ami Pál apostolban volt, hogy ezeket az embereket meg kell menteni. Nem csak azért vannak mellettünk, hogy nekünk kedveskedjenek, meg a mi kedvünkben járjanak, hanem azért is, hogy a mi életünk az ő számukra áldás lehessen. Hogy ne átok legyünk egy családban, ne átok legyünk egy munkahelyen, vagy egy testvéri közösségben, hanem áldás. És ajándékként adta nekünk ezeket az embereket Isten. Vajon így tekintünk-e rájuk? És vajon mi azokat az embereket, akiket mellénk adott Isten, ajándékként visszaadjuk-e Istennek? Elvezetjük-e őket hozzá? Hiszen minden keresztény embernek ez a felelőssége, hogy azon a helyen, ahol van, világítson, és képviselje az Isten igazságát, szeretetét, kegyelmét, és Istenhez vezesse a rábízottakat. Azt olvassuk végül a 25. versben, annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. A jó reménység alapja az Isten beszéde, az Isten ígérete. Nem egy csalfa vak remény, hanem biztos ismeret. Tudom, kinek hittem. És biztos benne az apostol, hogy Isten teljesíti, amit neki mondott. Ahogy Füle Lajos szépen fogalmazza meg néhány soros versében, amelynek ez a címe Bízzál, bízzál, nincs ennél fontosabb. Fedezetet rá Isten ad, s az ő örök körébe von Jézus által e bizalom. Igen, a fedezet a megmentésünkre az Jézus Krisztus és az ő szava, az ő igéje. Honnan tudhatjuk meg azt, hogy Pál apostol valóban bízott Istenben, elhitte azt, amit ő mond? Azt látjuk, hogy engedelmeskedik az Isten szavának. Nem csak elhiszi, amit Isten mond, hanem aszerint is él, amit Isten mond. Sokszor nekünk itt kerül homok a gépezetbe. Elhinni még csak-csak elhisszük, amit ő mond, de megvalósítani már sokszor nem tudjuk, vagy nem akarjuk. És csodálkozunk, hogy nincs áldás, hogy nem jutunk célba. Pál apostol engedelmeskedik Istennek, és olyan szépen bizonyságot tesz arról, hogy elhiszi, amit Isten mond, és rábízza magát. Azt mondja, hogy egyenek, mert már 2 hete nem vettek magukhoz rendes táplálékot. Mindenki a halálra készül, mindent kidobtak már a hajóból. Már nincs semmi reménység, napot, holdat, csillagokat hetek óta nem láttak. És azt mondja mégis Pál, hogy egyenek. Hogy tud hálát adni a vihar közepén? Ezt olvassuk, hogy hálát adott a kenyérért. Hogy tud nyugodt lenni és enni? Hát úgy, ahogy tudott nyugodtan aludni, Péter apostol a börtönben, pedig másnap a halál várhatott rá. Úgy, hogy tudott Péter járni a tengeren a hullámok és a vihar ellenére. Úgy, ahogy Elízeus próféta nem esett kétségbe, amikor a szír csapatok körbevették Dótán városát, hogy elpusztítsák. Mert látta a láthatatlant. Mert nem csak az óráig látott el, nem csak a fizikálisan látható dolgokat látta, hanem látta azt, amit Isten a láthatatlan világban mások szeme elől elrejtett. Hogy tud hálát adni Pál a viharban? Hogy tud nyugodt lenni? Úgy, hogy bízik Isten szavában. És az életünk viharaiban így bízhatunk mi is, így lehetünk nyugodtak, sőt, még hálát is adhatunk, mert tudhatjuk, hogy az életünk nem a mi kezünkben van, nem a vihar kezében van, nem a világ hatalmasságainak kezében van, hanem az élő Isten kezében van. Szép Pálnak ez a bizonyságtétele nem csak szavaival, hanem tetteivel is bizonyságot tesz, megmutatja, hogy ő valóban bízik Istenben. Nem bujkál, nem vészel a dolgoknak a mentésében és gyűjtögetésében, nem a hajó toldozgatásával, foldozgatásával van elfoglalva, hanem az életmentéssel, a lélekmentéssel. Az Istent is az ilyen hit és az ilyen engedelmesség dicsőíti. És ahogy írja más helyen az apostol, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, hát az ilyen Isten fiak megjelenésére várnak, mint Pál apostol. Nem olyan keresztényekre vár a világ, akik elmerülnek az élet dolgaiban, akik a karosszériát akarják csak toldozgatni, foldozgatni, akiket ides-tova hajt a tanításnak mindenféle szele, hanem olyan keresztényekre vár a világ, akik szilárdan megállnak a viharban is. Nem esnek kétségbe, nem szaladgálnak ide-oda, hanem egyedül Jézus Krisztusban bíznak, rá alapoznak és belé vetik reménységük horgonyát. Akik a lényegre koncentrálnak, és a lényegre néznek, nem pedig a lényegtelenre és az értéktelenre. Olyan keresztényeket vár a világ, akik nem csak beszélik a hitüket, hanem élik is azt. Hitelesek és jó példával járnak elől. És olyan keresztényekre vár a világ, akik Jézus Krisztusra alapoznak, akik belé vetik az ő reménységüket. Olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen keresztények lehetnénk, akik életünk minden helyzetében, minden vihar ellenére a lelki kősziklára építünk, a lelki kősziklára alapozunk, és akkor igaz lesz ránk nézve is az Isten igéjének szava, hogy akkor a pokol kapui sem vehetnek diadalt rajtunk. Ahogy olyan szépen megfogalmazza a 294. énekünk második verse, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hada hány tört, Jézus maga áll őrt. Adja Isten, hogy az életünk viharait minnyáján ilyen hittel és ilyen bizalommal Jézusra alapozva éljük át. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te élő igédet. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor elgondolkoztat, útba igazít, és néha felráz a te igéd, hogy végre meglássuk, hogy mi a te terved, mi a te célod, a mi életünkkel, a mi hitünkkel, a mi keresztyénségünkkel. Bocsásd meg nekünk, hogy a viharokat látva olyan sokszor kétségbe esünk. Olyan sokszor elfelelkezünk még imádkozni is. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor belemerülünk ennek a világnak a sodrásába, olyan sokszor fecséreljük el a mi időnket, és a sürgős dolgok megelőzik a fontos dolgokat. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem tudunk különbséget tenni értékes és értéktelen dolgok között, és nem értjük, hogy ilyenkor miért engedsz meg egy-egy vihart az életünkben, hogy végre észrevegyünk téged, hogy végre az értékes dolgokkal foglalkozzunk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor csak a karosszériát toldozgatjuk, foldozgatjuk, de a lényeg, a lélek az valahol elsikkad és eltűnik a hétköznapjainkban. Szeretnénk ezen változtatni, mennyei Atyánk. Szeretnénk, hogyha az Úr Jézus Krisztusra tudnánk figyelni életünk minden helyzetében, minden döntésében. Szeretnénk, hogyha ő töltene be bennünket, a gondolkodásunkat, a vágyainkat, hogy ő legyen a mi célunk, és ő töltse be minden szükségünket. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te adj nekünk élő hitet és reménységet a te igédben, hogy ne a körülményekre nézzünk, ne más emberek tanácsára, vagy úgynevezett szakértők szavára, hanem egyedül a te szavadra hallgassunk, és egyedül arra alapozzunk. Add, hogy hiteles gyermekeid lehessünk, és a ránk bízottakat tudjuk hozzád vezetni, hogy lehessen élő jel, rád mutató jel az életünk. Köszönjük neked mindazokat, akiket nekünk adtál ajándékba, a mellettünk, a körülöttünk lévő embereket, add, hogy mindig tudjuk őket a te szereteteddel szeretni, és hozzád szeretni őket. Imádkozunk, mennyei Atyánk, mindazokért, akik szükséget látnak, akik nyomorúságban vannak. Imádkozunk a világon üldözött keresztjének sokaságáért, erősítsd az ő hitüket, add, hogy lehessenek hiteles bizonyságtevőid. Imádkozunk az Isten tiszteletekért szerte a világon, a mai napon, add, hogy élő ige hangozhassék mindenhol, igaz Isten tisztelet lehessen, minden Isten tisztelet. Nem hamis magunk választotta dicsőítés, nem hamis istenképekre alapuló Isten tisztelet, hanem úgy tudjunk téged dicsőíteni, ahogy te magadat kijelented nekünk, és tudjunk téged önmagadért szeretni. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást, a betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást, és kérünk egyházunkért, nemzetünkért, gyülekezetünkért, hogy te adj megújulást, te adj ébredést, te adj reformációt, és kezd el bennünk, kezd el rajtunk, kezd el velünk a megújulást. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Amen.